Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője és Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója, akikkel a 2021-es költségvetés tervezetéről, illetve az idei esztendőről beszélgetünk. Mik a főbb jellemzői a 2021-es büdzsének? Mi az, amit el lehet mondani a 2021-es költségvetésről? Nagy vonalakban Csiki Gergely.
Amit látunk, ugye, amit említettem, az a 2,9%-os hiánycél, ami kőbevésett 3% alá akarja hozni továbbra is, amit ugye az Európai Unió által elvárt fontos küszöbérték. Nagyjából egyébként ugye említettük, hogy főként átcsoportosítások, átnevezések vannak, meglévő tételekkel foglalkozik a kormány, itt a gazdaságvédelmi alapra gondolok, és a járványellen védekezési alapra. De azért vannak olyan új elemek, amiket érdemes kiemelni. Ilyen szerintem a korábbi évekhez képest alacsonyabb költségvetési tartalék, összesen 270 milliárd forintos tartalékkal, amelyik a kormány szabad tartalékkal rendelkezik. Ebből egyébként leginkább szabad tartalék a 150 milliárd forint, mert a 120 milliárd az inkább ilyen általános tartalék, az egyéb célokra el szokott menni, és mindig el is megy. Más kérdés, hogy lehet, hogy idén mindent a járvány jövőre és a járvány kezelése érdekében is annak rendel alá. Emellett fontos elem lesz a jövő évi kiadások között, ugye, mint új elem a 13. havi nyugdíjkiadás első negyedének visszavezetése. Ugye ez 77 milliárd forintos kiadást jelent, és ez egyébként szintén a érdekes módon gazdaságvédelmi alapban jelenik meg, ugye ez mint a családok védelmét szolgáló, nyugdíjasok védelmét szolgáló intézkedés. Valamint ne felejtsük el, hogy jövőre is bennmarad egy kiskereskedelmi különadó, egy jó 50 milliárd forint értékben, ha már arról beszéltünk korábban, hogy mi az, ami a kormány relatív költségvetési mozgásterét javíthatja, valamint ugye 80 milliárd forint értékben elvonásra kerül, hogy elvonja a teljes összegét a gépjárműadónak az önkormányzatoktól, és ne feledkezzünk meg arról, hogy az önkormányzatok kárára valósul meg a szolidaritási hozzájárulás, ami az önkormányzatok befizetése egy bizonyos képlet alapján, mint egy négyszeresére növekszik 160 milliárd forint értékben.
Nyeste Orsolya. Ezek
mindenképpen új elemek.
Nyeste Orsolya, mit lát a legfőbb elemének, a 2021-es költségvetés legfőbb elemének vagy elemeinek?
Szerintem Gergely tökéletesen összefoglalta a viszonylag alacsony tartalékszint, az átrendezések, illetve az, hogy az önkormányzatokra viszonylag nagy terhet ró ez a 2021-es költségvetés, ahogy kiderült a gépjárműadó teljes elvonásával, illetve ezzel a bizonyos hozzájárulással, szolidaritási hozzájárulással. Itt azért felismerülnek a kérdőjelek, hogy válság évében, vagy egy válságot követő évben képesek lesznek-e az önkormányzatok megnégyszerezni a hozzájárulásukat a központi költségvetéshez. És ugye egy dolgot említenék meg még a 2021-es költségvetést kapcsán, ami talán nem hangzott el az előbb, hogy 4,8%-os GDP növekedést tervez a kormányzat, ami azt jelenti, hogy az idei évi visszaesés után egy viszonylag gyors visszapattanást vár a gazdasági növekedésben. Az inflációs, amivel tervezték a költségvetést, az 3%, tehát van egy banki céllal. Szerintem ez az inflációs előrejelzés, ez teljesen rendben van. Jelenlegi tudásunk alapján valóban 3% körüli infláció várható jövőre. Illetve érdekes volt még a forint árfolyam előrejelzés, ami nem emlékszem pontosan mennyi, olyan 356 körül.
356 forintot vettek alapul a költségvetés
számításakor. Igen, tehát 350 fölött van az a lényeg, tehát nem számít a kormányzat a jövő évben érdemi forint visszaerősödésre, vagy tartós forint visszaerősödésre. Tehát úgy tűnik, hogy elfogadta a kormányzat, hogy a forint árfolyama egy tartósan gyengébb szinten fog stabilizálódni. És még a GDP növekedésre visszatérve, ez ugye egy elég markáns GDP növekedés a jövő évre vonatkozóan. Ez azért sok mindent megmagyaráz annak kapcsán, amit már a beszélgetés első részében elmondogattunk, hogy bevételi oldalon akár áfa, akár személyi jövedelemadó, akár jövedékkiadó, akár a járulékbevételek révén elég gyors visszapattanást vár a bevételi oldalon a kormányzat a jövő évi költségvetésben.
Ugye említették az alacsonyabb szabad tartalékot, ami 270 milliárd forint, legalábbis a tervezet szerint 2021-ben. 2020-ban ez mennyi volt, Csiki Gergely?
Emlékeim szerint közel 1% a GDP arányában, tehát 400 milliárd forint fölött volt, és a mostani járványügyi helyzet egyébként bebizonyította, hogy megfelelő tartalékszintre szükség is van, és a mostani bizonytalan környezetben szerintem ez indokolt is lenne, és a költségvetés tanács is erre vonatkozóan megfogalmazott egyébként ajánlást, amit ez esetben a kormány egyébként figyelmen kívül hagyott, és hogyha már a tartalékszintről meg a költségvetés tervezéséről beszélünk, azért egy szempontot ne felejtsünk el, hogy idén is a kormány, mint látszik, most beszélünk június elején a jövő évi költségvetésről, és próbáljuk megértékelni a jövő évi terveket, tehát kormány ragaszkodott a költségvetés korai elfogadásához az elmúlt 5 évben is tette, és szerintem egy ilyen időszakban, amikor eleve a bázis év, tehát a bázis év, amiről beszélünk, az a 2020-as év, amiről rengeteg szót eltettünk, ennyire bizonytalan a koronavírus járvány és annak gazdasági következménye miatt, lehet, hogy kockázatos út, főleg úgy, hogy ennyire mérsékelt tartalékkal vág neki jövőre a kormány, de nyilván ennek a mérsékelt tartaléknak is van egy oka, az a háttérben, hogyha nagyobb tartalékot kell képezni, akkor a bizonyos kiadásokra, kiadási szinteket, kiadási célokat nem tudna majd teljesíteni jövőre, és onnan kéne visszavenni a kormánynak. Tehát szerintem a mostani állapot, a mostani tervezés, vagy a korai tervezés a mostani állapotban kockázatos út. Érvelhet azzal a kormány, hogy bármikor, ha időközben, a következő hónapokban netalántán lenne egy újabb második hullám a járványnak, amire újra korlátozó intézkedésekkel kell reagálni, ami megint lecsapódik majd a gazdaságban, ugye bezárnak bizonyos szolgáltások, visszavesznek az emberek az életből, lassul a gyártókapacitás, ez megérzi a gazdaság, és lecsapódik a költségvetésekben, és úgy érvelhet a kormány, hogy erre gyorsan tud reagálni, akár a költségvetés módosításával, akár a jövő évi költségvetés átfazonírozásával, akkor az egész idei költségvetésnek az alapelve, hogy már ideje korán rögzítenek bizonyos tételeket és alapszámokat jövő évre nézve a kormány, és ebbe úgymond ilyen fogódzóként, horgonyként tudnak kapaszkodni a gazdaság szereplői, legyenek azok a vállalatok, a háztartások vagy a nyugdíjasok. Az egész ez a fajta gondolkodás megbukik, mert gyakorlatilag akkor újra kell tervezni nem csak az idei évet, hanem a jövő évet is. Más kérdés, hogy ezt a kormány át akarja majd vezetni a már parlament előtt lévő költségvetési számokon.
Nyeste Orsolya, hogy látja, mik a büdzsében látható legfőbb kockázatok? Ugye Csiki Gergely egyet említett, a szabad tartalék mértékét.
Igen, amit én látok, az is valahol összefüggésben van ezzel. Ugye felmerül a kérdés, hogy mivel az idei évi növekedésről sem tudunk semmi biztosat, felmerül a kérdés, hogy megalapozott lehet-e várni egy nagyon gyors kilábalást a 2020-as válságból, mert azért egy közel 5%-os növekedés az azért azt feltételezi, hogy a mostani sok után gyorsan helyreáll a gazdaság. Ugye nagyon sok a bizonytalanság ennek kapcsán, leginkább azért, mert nem tudjuk, hogy a keresleti oldal, ami ugye a szolgáltatások esetében nagyon nagy mértékben sérült a járványnak köszönhetően, milyen gyorsan tud ismét magához térni. És hát itt ugye felmerül a kérdés, meg a lehetőség, hogy lehet, hogy a kieső makrokeresletet a fiskális politikának sokkal erőteljesebben kellene pótolnia a jövő évben, hogy ez a 4,8%-os növekedés megvalósuljon. Ennek viszont ugye a jövő évi büdzsében annyira nincsenek nyomai, én legalábbis nem nagyon láttam őket, úgyhogy itt ez a 4,8%-os növekedés, ez mindenképpen gondolom, hogy ez egy optimista forgatókönyv, vagy optimista forgatókönyv a jövő évet illetően. Lehet emellett tervezni, meg lehetséges, hogy ez meg is valósul, hiszen azért, hogyha a járványnak nem lesz második hulláma, valószínű, hogy jövőre tényleg 4% fölött növünk, de valóban a negatív forgatókönyvre felkészülve lehet, hogy jót tett volna a büdzsének egy nagyobb tartalékszint, egy nagyobb tartalékszintnek a betervezése. A másik dolog, ahol én optimizmust érzek, és ez azért a növekedéssel is összefügg, hogy úgy tűnik, hogy a fogyasztás gyors felpattanásától várja a jövő jövő évben a kormányzata GDP-nek az újbóli gyorsulását. Ugye már, ahogy említettem az előbb, az idei évi fogyasztás növekedés kapcsán is elég optimista a kormányzat. Jövőre pedig közel 4%-os fogyasztásbővülést várnak. Ez ugye látszik is a tervezett adóbevételeken, hogy úgy tűnik, hogy a kormányzat arra számít, hogy a munkapiac nagyon hajrejön, a bérnövekedés ismét megélénkül, és a háztartások elkezdenek fogyasztani. Hát valóban most itt 2020 nyarán erről nem nagyon lehet határozott világképünk a mostani bizonytalanságokkal terhelt időszak közepette.
Csiki Gergely, milyen kockázatokat lát a büdzsében?
Ugye említettem a alacsony, vagy korábbi évekhez képest itt alacsonyabb tartalék összeget, nagyjából ez az, amit kiemelnék, és azon kívül, hogy a 4,5%-os gazdasági növekedést elfogadjuk, amit ugye a kormány jövő évre kitűzött, és ahogy a Orsai is említette, ezt övezik szintén kockázatok, akkor tulajdonképpen, ha majd mindent ennek a célnak rendel alá, tehát a gazdaság támogatására, akkor azt nem teheti meg másképp, hogyha nincs tartalék, amint a hiány elengedésével, és végső soron ugyanoda lyukadunk majd ki, hogy a 3% alatti költségvetési hiányt jövőre is felül kell vizsgálnia, és felül kell bírálnia a kormánynak, tehát ki ugyanaz a kínzó dilemma helyzet elé fog állni néhány hónap múlva elképzelhető, hogyha a várt gazdasági növekedési adatok nem jönnek.
Akkor elképzelhető, hogy akár már idén kisebb-nagyobb módosításokra lesz szükség a jövő évi költségvetésben a gazdasági adatok miatt? Csiki Gergely?
Nem tartom kizártnak, igen, a kormány az elmúlt években bebizonyította, hogy ezekre a makrogazdasági adatokra élesen és gyorsan tud reagálni, akár új intézkedésekkel, intézkedéscsomagok bejelentésével, ami az idei évet is úgymond meghatározta a járvány kitörése óta. Voltak olyan bejelentési időszakok, amikor már szinte a csomagoknak a követése, nem hogy a mérete is értelmezés, de már a bejelentések is a csomagoknak a tényét is nehezen lehetett követni. Nem tartom kizártnak, hogyha látja, hogy a vártnál rosszabb európai növekedési számok, fogyasztói bizalmi indexek érkeznek, akkor lépni fog a kormány a 2021-es költségvetést illetően.
Nyeste Orsolya?
Én is teljesen egyetértek ezzel, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy a 2020-as költségvetés mostani helyzetének mennyire nincs már köze ahhoz, amit tavaly ilyen tájban láttunk, amikor ezt a 2020-as költségvetést benyújtották a parlament elé, illetve elfogadásra került. Én is úgy gondolom, hogy ha kell, akkor a kormányzatnak vagy a lesz lehetősége arra, lesz mozgástere arra, hogy rugalmasan reagáljon, és hát ez valószínűleg egy alacsonyabb növekedés, egy elhúzódóbb válság, abban fog lecsapódni a költségvetésben, hogy nem biztos, hogy már 2021-ben sikerül 3% alá csökkenteni a hiányt, és az sem biztos, hogy jövő évben már 70% alatti GDP arányos államadóságrátát fogunk látni.
Csiki Gergely már részben említette a külső környezetet, de mennyire befolyásolhatják a költségvetés végrehajtását, a 21-es költségvetés végrehajtását a külső tényezők, például mondjuk az európai konjunktúra változása?
Ugye az export kilátásainkon keresztül és ezen keresztül növekedési kilátásainkon keresztül meghatározza a költségvetés helyzetét is, de sokkal inkább a belső folyamataink, a belső kereslet, beruházás és lakossági fogyasztás meg leginkább meghatározó a költségvetés bevételi oldalát tekintve, és visszatérve az előző témához egyébként, hogy mit tud reagálni a kormány, hogyha esetleg látja, hogy akár az európai, akár a belső keresleti folyamatok a vártnál kedvezőtlenebbek. Van arra utaló jel ugye a jövő évi költségvetésben, hogy erre fel tud készülni, és tud válaszintézkedéssel válaszcsapást mérni. Ne felejtjük el például a 13. havi nyugdíj visszaépítésének elkezdése, és egyfajta ilyen belső fogyasztás élénkítő, jövedelempótló, jövedelemkompenzáló intézkedés, 77 milliárd forintos kiadással, többletkiadással beszélünk, valamint azt se felejtjük el, hogyha már nyugdíjasoknál tartunk, nyilván őket egyéni szinten nem biztos, hogy mindenkit vigasztal, de hogyha relatív más gazdasági szereplőkhöz viszonyított relatív javulást, pozíció javulást keresünk a jövő költségvetésben, akkor őket egyébként érdemes megemlíteni a jövő költségvetés kapcsán. mert ne felejtsük el, hogy 53 milliárd forintot betervezett a kormány nyugdíjprémium kifizetésére is, ilyen egy 3,5%-os elvárt növekedés felett várható a jövő évi növekedés, 4,8%, és ez automatikusan életbe lépteti a nyugdíjprémiumot, emellett elindul az egyheti nyugdíj kifizetése, többletnyugdíj kifizetése, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, valamint a 3%-os inflációval megegyező alapnyugdíjemelés, januári alapnyugdíjemelést sem szabad elfelejteni. Összességében ez a három intézkedés mind-mind a nyugdíjasok pozíciójának javulását eredményezi, és hogyha makro szempontból közelítjük meg ezt a kérdést költségvetés kiadás oldaláról, akkor azt látjuk, hogy a többletjuttatások következtében a nyugdíjkiadások aránya teljes költségvetési kiadáson belül tovább növekszik, 16,9%-ot, 17,8%-ot, tehát a majdnem minden ötödik forintot a nyugdíjasokra költi majd a kormány, és ez a következő években, 22-23-24-ben, ahogy fokozatosan épül vissza a 13. havi nyugdíj 140, 210 és 280 várható 280 milliárd forintos plusz kiadással számolva a 13. havi nyugdíj miatt, ez a növekedés elképzelhető, hogy tovább folytatódik.
Mi este hosszúja?
Ugye az eredeti kérdés, tehát itt, amit kérdeztél itt, ugye, ha jól emlékszem, az európai konjunkturális kilátások, igen, ezek mennyire fontosak a költségvetés szempontjából. Kis nyitott gazdaság vagyunk, tehát mindenképpen kulcskérdés számunkra, hogy a külső kereslet helyreállása az mennyire lesz gyors. Ugye az export kilátásainkon keresztül befolyásolja a magyar gazdaságnak a teljesítményét az elkövetkező években, másrészt pedig nagy mértékben befolyásolhatja a beruházásokat is, méghozzá elsősorban a magánszektornak a beruházási tevékenységét. Ugye vannak a magyar gazdaságban olyan kulcsiparágak, mint például az autó- és járműgyártás, amelyek már a válság előtt küzdöttek problémákkal, akár a technológia átalakulása, akár a kereslet átalakulása, akár az új környezetvédelmi normák miatt. Ők ugye az autóipart a mostani koronavírus válság nagyon-nagyon rosszul érintette, és hát ugye van egy pár beruházási terv az elkövetkező években a magyar gazdaságban, ami az autóipart, illetve a szélesebb értelemben vett feldolgozóipart érinti. Hogyha ugye a globális kilátások nem javulnak érdemben, akkor ezek a beruházások akár elhalasztásra is kerülhetnek. Ugye ez hosszabb távon, középtávon mindenképpen alacsonyabb potenciális növekedési ütemhez vezethet, kapacitások kiépülésének lassulásához vezethet, és ez előbb-utóbb a növekedés lassulásán keresztül érintheti a költségvetésnek a bevételi oldalát. Ugye ez, hogy ilyen szempontból, tehát a kisnyitott gazdaságban itt az exportpiacok helyzete, a külső keresletnek a helyzete, ez mindenképpen egy nagyon komoly adottság a kormányzat számára. Ugye az ebből eredő növekedés lassulást makroszinten, ugye leginkább a kiadások növelésével tudja ellensúlyozni a bűcső. Erre Gergely nagyon részletesen is kifejtette, hogy ugye a nyugdíjak esetében, a nyugdíjkiadások esetében ez mit jelenthet. Ugye klasszikusan a tankönyvek szerint a munkanélküliségi segélyezés rendszere számít még olyan típusú automatikus stabilizátornak, ami fékezheti a visszaesés. Ugye mindeddig ebben a kormányzat nem bizonyult túl bőkezűnek, és azért azt is látjuk, hogy a munkahelyvédelmi programok azok alapvetően EU-s pénzeken alapulnak. Viszont úgy gondolom, hogyha nagyon elhúzódik a válság, nagyon elmélyül a válság, és a világgazdaság nem tér magához, az európai válság nem tér magához, még ezen a területen van élénkítési lehetősége a kormányzatnak. Hát ez megint a hiánynak a emelkedését, a magasabb szintű hiányt sugallhatja középtávon. Hát reméljük, hogy nem fog ennyire rosszul alakulni már középtávon a helyzet a globális gazdaságokat illetően, amit ugye most látunk, hogy nemzetközi szinten mind a fiskális politika, mind a monetáris politika nagyon-nagyon erőteljesen oda teszi magát, hogy ennek a soknak, ennek a koronavírus hatásnak a negatív hatásait érsékelje.
Ugye azt már említettük, hogy a 2021-es költségvetés 356 forintos euró árfolyammal számol. Az árfolyamváltozás akár pozitív, akár negatív irányban mennyire befolyásolhatja a költségvetés végrehajtását?
Hát az egyik lehetőség az, hogy amennyiben a gyengébb árfolyam magasabb inflációt jelent, akkor a magasabb infláció elsősorban a fogyasztási adó bevételeken keresztül magasabb bevételeket generálhat a költségvetésbe bevételi oldalon. Inflációhoz kötött kiadások esetén viszont lehet, hogy éppen rombolni fogja a költségvetés helyzetét, tehát nagyon nehéz ezt megítélni, hogy a folyó kiadások esetében éppen az árfolyamváltozásnak milyen mértéke, vagy milyen iránya lenne az előnyös, a forint gyengülés vagy a forint erősödés lenne előnyös. De a kamatkiadások esetében, hogyha sok deviza adósság van, és a kamatokat devizában is kell fizetni, akkor ugye megint nem jön jól, hogyha folyamatosan gyengül, vagy nagy mértékben gyengül a forint, hiszen ugyanolyan nagyságú deviza kamat kötelezettség kifizetéséhez több forintot kell a bücsének biztosítani. Ugye nem véletlen az, hogy azért a kormányzat az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett a jegybank segítségét is igénybe véve, hogy a devizaadóság szintje mérséklődjön, és úgy tűnik, hogy azért a devizaadóságot sikerült olyan szintre leparagni, hogy itt talán már a gyengébb árfolyammal való tervezés sem fog kezelhetetlen helyzetet hozni a költségvetésnek. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyarország esetében a devizaadóság alacsony szintje miatt ez már inkább csak egy elméleti jellegű kockázat. Illetve hát magának a deviza, ez megint nem feltétlenül a költségvetéssel van összefüggésben, nem a folyóbevételekkel, kiadásokkal van összefüggésben, hogy maga az adósság szintje hogyan alakul. Itt ugye a deviza adósság esetében nem mindegy az, hogy milyen árfolyamon kerül átszámolásra a deviza adósság forintra. Ugye, ha a gyenge forint mellett kerül elszámolásra, vagy átszámolásra, ez ugye automatikusan növelheti a adósság szintjét, illetve a GDP arányos szintjét, de hát ugye, ahogy említettem, a deviza adósság csökkenése miatt ez a probléma sem jelent már akkora problémát, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt.
Köszönöm az Aréna mai vendége, Nyers Teorsolya, az Erste Bank vezető elemzője és Csiki Gergely a Portfolio lapigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!